Fennállva közösen fohászkodjunk. Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Urat. Köszöntelek titeket, az elhívottakat, akiket az Atyaisten szeretett, a Jézus Krisztus megváltott és a Szentlélek Isten megszentelt. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen Istennek, a mi Atyánknak, és az ő egyszülött fiának, az Úr Jézusnak megismerésére. Amen. Halljátok az igét. Ahogy szól Lukács evangéliumából, Lukács evangélium a 9. fejezetéből, a 9. fejezet 37. versétől a 45. verssel bezárólag. Az ördöngős fiú meggyógyításának történetét olvasom, illetve Jézus másodszor szól haláláról, szenvedéséről. Így szól Isten igéje mi hozzánk. A következő napon, amikor lejöttek a hegyről, nagy sokaság ment eléje, és ekkor egy ember így kiáltott a sokaságból: Mester, kérlek, tekints a fiamra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lélek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, úgy rázza őt, hogy habzik a szája, és nehezen távozik tőle, miután meggyötörte. Megkértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt hozzájuk: ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig leszek még veletek, és meddig szenvedlek még titeket? Vezesd ide a fiadat. Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ördög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisztátalan lélekre, meggyógyította a gyermeket, és visszaadta apjának. Mindnyájan elámultak az Isten nagyságán. Amikor mindnyájan csodálkoztak azon, amit tett, ezt mondta tanítványainak: jegyezzétek jól meg ezeket a szavakat. Az emberfia emberek kezébe adatik, de ők nem értették ezt a kijelentést, mivel el volt rejtve előlük, hogy ne tudják megérteni, és féltek őt megkérdezni a kijelentés értelméről. Amen. Hívva Jézus kérését hozom ide, és állítom a mai igehirdetés középpontjába. Jézus Krisztus így szól az édesapához, aki a beteg gyereke gyógyulását kéri: vezesd ide a fiadat. Amen. Vezesd ide a fiadat. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Lukács evangéliumát olvassuk a napi igében. A tegnapi napon a megdicsőülés történetét olvastuk. Jézus Péterrel, Jakabbal és Jánossal, legszűkebb tanítványi közösségével fönt van a megdicsőülés hegyén, és annyira jól érzik magukat a tanítványok, hogy az evangéliumok leírása szerint Péter még sátrat is akar készíteni, hogy ott maradjanak a dicsőségben és fényességben. Ezt követően a mai napra virradóba lemegyünk a völgybe, abba a völgyben, ahol vitatkozás közepette érkezünk meg. A tanítványok hitetlenségét látjuk, betegséget látunk, ördöngőséget látunk. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, úgy adatott a bibliaolvasó kalauzunk, hogy év végén és új év napján ezt a két igét olvassuk. Mégis hibás írás magyarázat lenne, ha ennek kapcsán úgy foglalnánk össze a tavalyi 2022-es esztendőt, hogy az mennyire szép volt, hogy milyen jó lenne azt megtartani, abban lakozni, ott sátrat építeni. És hibás lenne az az írás magyarázat is, hogyha ezt követően azok közé, a jövendő mondók közé tartoznánk, akik a médiákban, interneten, újságokban, televízióban kárhozatosnak vélik a 2023-as évet. És arról minden rosszat, minden nehézséget és minden küzdelmet elmondanak. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai igemagyarázatot ennyire olcsón nem úszhatjuk meg. Azonban van néhány dolog, üzenet, amit magunkkal vihetünk. Az első például így hangzik, hogy a tanítványok életében vannak hegymagasok, és vannak mély völgyek. És lehet, hogy a mi életünkben is így van, vannak olyanok, olyan történések, események, amelyre szívesen visszaemlékezünk, azt meg szeretnénk tartani, abban benne szeretnénk lakozni, és vannak olyanok is, amelyektől szeretnénk menekülni. A szenvedés, a nyomorúság, az üldöztetés, a tiportatás, a kínlódás. És én azt gondolom, hogy azok velem együtt, azok, akik itt ülnek a templompadba, többé-kevésbé egyiket vagy másikat átélték. És lehet, hogy közösen is elmondhatunk az ótemplomi gyülekezet közösségében valamit az elmúlt évről, de egyen-egyenként lehet, hogy vannak olyanok, akik születést éltek át, örömöt éltek át, egyetemi létet éltek át. Aztán vannak olyanok közöttünk, akik halált, elmúlást éltek át, akik fájdalmat, betegséget, küzdelmet és szenvedést. Tehát ezt egységesíteni nem lehet. De azt elmondhatjuk, hogy mindannyiunk életében vannak magasságok, és vannak mélységek, ahogy a tanítványok életében van megdicsőülés hegye, és van az ördöngös fiúnak a völgye. A következő, amit úgy elmondhatunk, kedves testvérek, hogy nincsen ez kiporciózva. És azt lehet mondani, hogy nem is olyan, mint a színusz körben, nem vagyok nagy matematikus, az eléggé egységes. Nem olyan, mint a Balaton déli partján, amikor fúj északról a szél, egységesen egyforma hullámok jönnek és érkeznek. Kedves testvérek, lehet, hogy vannak olyanok közöttünk, akik több mélységet éltek át, mint magasságot. Vannak olyanok közöttünk, akiknek talán pedig a magasságból jutott több. Egyikünknek sincsen előre megírva, hogy na most pontosan hogy történik és mint történik. És akkor, amikor idejössz a templompadba, bizonyára te ismered legjobban az életednek az eseményeit, a magasságot és benne a mélységet is. Mondjunk még egy nagyon fontosat, kedves testvérek, ami ide kapcsolódik. Nem úgy van az, hogy ez évhez kötött, ez napfordulóhoz. Sokan voltak a tegnapi napon, akik elhatározták, hogy na ma, mától megváltozok, és ez fog történni az életemben. Nem, éppen fordítva van, kedves testvérek, hogy történik valami esemény, amit azután esetleg évhez, naphoz, dátumhoz tudunk kötni. Tehát nem úgy volt, hogy január 1-én ment föl Jézus a hegyre, vagy jött le január 2-án a hegyről, hanem történt egy esemény, amelyet Lukács evangélista jól megszerkesztett, fordított is egyet az irányon, és azt lehetett a naptárhoz kötni. És ez így van a te életedben is, hiszen a születéseink, házassági évfordulóink, iskoláink, örömeink, bánataink más és más dátumhoz kötöttek. Nem látunk előre. Ezért sem szabad egy lelkipásztornak nyilatkozni, és beállni azok közé, akik elmondják, hogy 2023 milyen súlyos lesz. Anyagiakban lehet, materiálisan lehet, de ez nem biztos, hogy összefüggésben van a lelkiekkel. Kedves testvérek, láttunk még én is sok olyan világháborúból, hadifogságból hazatérő idős férfi embert, aki a hullámvölgyben is boldog volt, és kiegyensúlyozott volt lelkileg. És volt neki valami reménysége, vagy valami jövőképe. Én ezért vagyok itt. És ezért tartjuk a január 1-jei istentiszteletet. Hogy egy pillanatra megállj, az életed eseményeit próbáld összefoglalni, a hegymagast és a mélységet, és aztán próbáljunk előre tekinteni. És hogyha előre tekintünk, kedves gyülekezet, kedves testvérek, akkor egyetlen egy dolog van, amiben mi belekapaszkodhatunk, ez az egyetlen egy pedig a reménység. Tehát a keresztény ember január 1-én azért jön a templomba, hogy reménységben örvendezve előre tekintsen. Ennek a reménységnek én legalább három jelét látom a mai igében. És ezt szeretném nagyon röviden idehozni. Nem ismered a jövőt, de a reménységnek a legnagyobb alapja az Jézus Krisztus. Kedves testvérek, Lukács evangélista ezt a történetet rövidebben fogalmazza meg, mint a többi evangélista, de talán elmondhatjuk azt, hogy amikor Péter azt mondja, hogy építsünk itt hajlékot, mert jó a megdicsőülés hegyén, maradjunk vissza, akkor Jézus lehet, hogy szándékosan azt mondja, mint a tengerparton, hogy keljünk át a túlsó partra. Gyertek, menjünk le! És kedves testvérek, a reménységnek ez a legbiztosabb táptalaja, hogy légy szíves, úgy legyél itt a templomban, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, holnap is, holnap után is, ennek az évnek december 31-éig velünk akar maradni. Olyan, ami vezetőnk, olyan, ami kísérőnk, aki hegymagason és mélységben is velünk van. És ő meg akar tartani bennünket. Én szeretném mondani, hogy ennek a mai igének a legnagyobb súlypontja, a legnagyobb üzenete ez. Máté evangélista nagyon szépen fogalmazza meg, amikor Jézus születésekor az Immanuel nevet adják Jézusnak, velünk az Isten. Amikor az evangélium végén azt mondja Jézus Krisztus, hogy minden hatalom nekem adatott, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mi reménységünk a jövendő felé, bármit hoz a jövő, örömet vagy bánatot, nehézséget, küzdelmet, vagy pedig könnyedebb életet, egy biztos, Jézus Krisztus velünk akar járni az úton. És ez egy csodálatos üzenet. És ebben nekünk szabad megerősödnünk, és szabad ezért őnéki hálát adni. A reménység első jele tehát maga Jézus Krisztus. Szeretném mondani a másodikat is. A reménység második jele, a mi fiaink és a mi leányaink. Az ótemplomi gyülekezetnek a reménysége azok a kisiskolások, akik szeptemberben a szőnyiskolát, az aranyos iskolát elkezdték. Azok a nagyiskolások, akik elkezdték a gimnáziumot. Kedves testvérek, ebben sincs igazán érdemben változás, ahogy egy családban a gyermekek és az unokák a jövőnek, a holnapnak a letéteményesei, úgy a mi életünkben is mindenestől fogva. Mindegy, hogy mit gondolunk róluk. Kedves testvérek, én is inkább már az idősebb nemzedékhez tartozom, és én is egyre gyakrabban mondom azt a mondatot, amit az idős nemzedék mond, hogy bezzeg, amikor mi voltunk a fiatalok, ez nem így volt, akkor nem ilyenek voltunk. Kedves testvérek, ne minősítsük a mai nemzedéket és a mai generációt, de azt mondjuk el, hogy az orgona akkor fog megszólalni, és a hegedű, hogyha fiatalok fognak játszani. Akkor lesz igehirdetés, hogyha a teológiára mennek lelkészek, fiatalok, és ott tanulnak. És akkor lesz ótemplomi gyülekezet, hogyha a szőnyi iskolába és a többi iskolába, a Betlen gimnáziumba a magvetésnek van értelme. Hangzik a mondat, nagyon határozottan és nagyon keményen én hozzám is, hiszen nekem is fiaim és leányaim vannak, te hozzád is, a gyermekeidhez is hozzá, vezesd ide, hozd ide őket. Bocsánat, hogy elsősorban nem azokhoz szólok, akik itt ülnek a templompadban, legalábbis ez a második üzenet bizonyos értelemben nem hozzájuk szól, hanem arról a reménységről, hogy igenis hinnünk kell és remélnünk kell, nem csak a holnapot, a másodikát, a harmadikát, a következő esztendőt kell magunk elé látni, hanem, kedves testvérek, abban a távlatos örömben kell gondolkoznunk, hogy 20 év múlva is lesz szótemplom, meg 30 év múlva is lesz szótemplom. És most ülnek bent azok a gyülekezeti tagok az iskolapadban, akik előbb-utóbb ide vissza kell, hogy térjenek. Persze vannak kudarcaink, persze lehet, hogy itt belemelegedhetnénk abba, hogy tehát nagy tiszteletű úr, az az ördöngőség ez, ez a megterheltség, azt, hogy a mi gyermekeink, az unokáink, az utánunk jövőek megterheltek, sok minden nehézséget, küzdelmet kell nekik végighordozni, ez biztos, hogy így van, kedves testvérek. De ettől függetlenül, vagy ennek ellenére, ennek dacára a reménység második jele, az a következő nemzedék. Sok példát lehetne mondani, én csak egyetlen egyet szeretnék az Ószövetségből. Ugye emlékszel a szabadulásra, a legnagyobb élménye a zsidó népnek, aminek a következménye az lett, hogy az első és a második generáció meghalt a pusztában, és csak a harmadik generáció a pusztában születettek, mehettek be az ígéret földjére. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, akkor, amikor én az ótemplomi gyülekezetnek a jelenét, népmozgalmi adatait, materiális dolgait összefoglalom, amikor visszatekintek erre az évre, akkor az biztos, hogy hegymagasan kimagaslik ez a kérés az Istentől, hogy vezesd ide a fiadat. Hozd ide, mert nélküle ez nem fog menni. Nélküle ez nem fog működni. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, végül hozom a reménységnek a harmadik jelét. Ez benne van a mondatban. A reménység harmadik jele ez így hangzik, hogy te meg én még dolgozhatok. Holnap meg még holnap után lehet dolgozni. Tudom, hogy kicsit olyan furcsának tűnik, tudom, hogy talán jobbat szeretnénk. Lehet, hogy már várjuk a nyugdíjat, de az Úristen most még erre bátorít minket, hogy hát te még tudsz dolgozni. Hát hozd ide. Ebben a hozd idében van benne a munka. Kedves testvérek, ennek a legszebb részét szeretném mondani, akkor, amikor ökumenikus ima órán vagyok, akkor ott az idősek között nagyon gyakran megszólalnak a nagymamák, és azt mondják, hogy az imádság téma legyen azok az asszonyok, akik gyermeket hordoznak a szívük alatt. Legyenek az az imádság téma, hogy azok a házaspárok, akiknek nincsen gyermeke, hadd születhessen gyermeke. Legyen az imádság az, hogy azok a gyerekek, akik megszülettek, azok egészséges családba tudjanak fölnövekedni. Kedves testvérek, 60-70 éves emberek mondják nekem, hogy ez legyen a mi imádság témánk. Ez a hozd ide a fiadat, vezesd ide, annak van egy ilyen lelki tartalma, hogy tessék oda imádkozni újra és újra. De kedves testvérek, nem csak erről van szó. Én elmondtam a legfontosabbat, hogy Jézus Krisztus tart meg bennünket, ez a reménységünk alapja. De hát kedves gyülekezet, kedves testvérek, azért kézzelfogható munkára szükség van. Az orgona nem szólal meg magától, a képfelvétel nem indul el magától, az internetes holnapra nem kerül föl magától, az legfontosabb üzenet. Az újság nem kerül ki magától a postaládában. A templomot nem takarítjuk ki magától. És még lehetne mondani azt a rengeteg sok kétkezi munkát, ami a holnapunkat meghatározza. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, munkás kezekre van szükség. És egészen biztosak vagyunk abban, hogy a reménység akkor nem szégyenít meg igazán, hogyha Jézus Krisztusba vetjük az alapot, hogyha igenis meghalljuk, hogy azok, akik nincsenek itt, azokat fogjuk meg és hozzuk ide be, a mi fiainkat, a mi következő nemzedéket, és a harmadik az pedig így hangzik, hogy még dolgozhatsz. Lehet, hogy az ember pihenni szeretne. Én is így vagyok itt a két ünnep közötti pihenésből, hogy jól esik az embernek pihenni. De kedves testvérek, mi azért kapunk erőt, hogy a munkánkat, a küldetésünket tudjuk végezni, és ehhez kérjük az Isten erejét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, nem hamis ige magyarázatban szerettem volna fogni a mai napon, hanem reménységben előre tekinteni. A reménység három jelét Jézus Krisztusban véltem felfedezni. Az utánunk jövő következő generációkban, aki felé fordulva felelősségünk és kétkezi munkánk még bőségesen van. Áldjon meg minket ebben az esztendőben a mindenható Isten. Amen.